Újra olvasok az előbbi szakaszból, ebből emelnék ki pár verset, tehát a Filippi városában élő gyülekezethez írt levélből. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig azok, akik a császár udvarából valók, eddig a kiemelés. Hát így elsőre ez a szakasz kiemelve a környezetéből, vagy különösebb háttérismeret, vagy információ nélkül meglehetősen nehezen értelmezhető, nehezen követhető, nehezen áll össze egy egészé, miről is szól ez a szakasz, miről is beszél az apostol, hallunk itt ismerős szavakat, amiket értünk, testőrség, meg császárudvara, de hogy lesz ebből mégiscsak egy értelmes üzenet? Tudom, hogy így elsőre nehéz, de most bízom abban, hogy mire végére érünk ennek az istentiszteletnek, akkor össze fog állni egy képpé mindaz, ami most talán még oly nehezen érthető. Hát kezdjünk bele! Ha a legjobb eredményt, vagy a legnagyobb hatást szeretnéd elérni a munkádban, a hivatásodban, a legfontosabb dolog az, hogy ne vesszél el a részletekben, hanem koncentrálj a dolgok sűrűjére. Találd meg azt a pontot, azt a módot, ahogyan a legjobban tudod használni a képességeidet és a tudásodat. És ott fejtsd ki a legnagyobb hatást. Roppant közhelyes ez a gondolat, ez a mondat, szerintem valahol mindnyáján egyet is értünk. Egy példa jut eszembe, ami rám is vonatkozik. Vegyünk egy lelki pásztort, akinek elsődleges dolga az Isten igéjének a hirdetés. Ez a legfontosabb feladat. Erre készül a teológia alatt, legyen az a szószoros értelmében Isten tiszteleten elhangzott igehirdetés, legyen az egy bibliaóra, legyen az egy hittanóra, legyen az egy temetési igehirdetés, vagy egy esketési igehirdetés. A lelkésznek ez a dolga. Emlékszem, annak idején még egyetemista koromban el sem tudtam képzelni azt, hogy hogy lehet minden vasárnap majd valami újat mondani. Hát hiszen mégiscsak egy könyvből merítünk, hát legjobb esetben ezt mondjuk 5 év alatt az ember végigmondja, hát mi lesz a maradék 5 évben? Ezúttal is köszönöm a testvéreknek, hogy még megtűrnek, lassan már 10 éve. Hiszem azt, hogy az Isten ebben is megsegített, pedig elsőre el se tudtam ezt képzelni, hogy ez majd hogy lehetséges. No, de vissza a lelkészekhez, vagy a példához. Nyilván úgy indulunk tehát mi, hogy szeretnénk a legjobbat adni abban, ami ránk bizatott. Aztán sokszor beleütközünk abba, hogy a részletek, a kevésbé fontos dolgok, mégis annyi energiát lekötnek, hogy nem marad időnk a lényegre. Nem marad időnk arra, amit nekünk a legjobban kellene csinálni. És ezért van az, hogy sok lelkész egy idő után feladja, és azt mondja, akkor innentől koncentrálok arra, ami bár talán nem olyan lényeges, de lehet, hogy látványosabb. És rendben van az irodám, rendben van a könyvelés, rendben van az iktatás, rendben van a hivatal, minden az élén áll, minden tudok, hogy mit hol kell keresni. Évekre, évtizedekre visszamenőleg emlékszem presbiteri döntésekre, hogy akkor ott miért és mikor és hogyan és miért döntöttünk. Csak éppen az ige hirdetés, ami a legfontosabb lenne, az nem működik, mert elvész a részletekben, mert az könnyebb. Aztán azt figyeltem meg, hogy pont az ilyen lelkészek azok, akik állandóan arról panaszkodnak, hogy hát nem igaz, hogy az embereket nem érdekli Isten, meg az emberek nem akarnak templomba jönni, meg nem jelent már semmit a templom, meg a gyülekezet azon a helyen, ahol élek. És akkor ilyenkor csendesen felteszem a kérdést, hát mégis mire jönnének? Azért, mert mondjuk én január-február folyamán kitöltöttem 600 tonnányi papírt, elküldtem a statisztikákat, 20-szor lejelentettem ugyanazt, ezért kéne, hogy jöjjenek. Mert a hivatali iktatás mondjuk kész és napra pontos, mert a statisztikai adatok szikrázóan pontosan ki vannak töltve, hát mi köze van ennek a lényeghez? Semmi. És az ember nem a dolgok sűrűjére koncentrál, hanem sokszor a lényegtelenre. Ugyanezt el lehetne mondani a tanárokkal kapcsolatban. Látom egészen közelről, belefulladnak a papírokba, az adminisztrációkba. Ezért egy idő után már egyre inkább olyanok lesznek tanárok, akik jól tudnak dokumentálni, hogy tanítani. Hát az már nem is érdekes talán. Szóval a sikeres munka titka, hogy nem veszünk el a részletekben. Na, idáig ez rendben van, és ez egy bölcs megállapítás. De mit jelent ez az életben és a valóságban? Hát ehhez hívom segítségül Pál apostol példáját, akiről most olvastunk. Ehhez hívom segítségül az ő csodálatos, eredményességű életét, és azt a titkot, amit ő alkalmazva eljutott odáig, hogy 2000 év után is bárhol a világban, ahol keresztény gyülekezet van, az ő gondolatai elhangoznak, az ő leveleit olvassák. Nem a lényegtelen dolgokkal törődött, hanem a legfontosabbal. Az Isten igéjét hirdette. Minden gondolatát ez töltötte ki. Minden álma ez volt. Amikor azon a bizonyos damaszkuszi úton megtörtént vele a fordulat, és hirtelen kristálytisztán látott mindent, hogy mit kell tennie, hogy merre kell mennie, onnantól egyetlen egy álma volt, és egyetlen egy dolog vezérelte, az Isten igéjét hirdetni, és ebben nem megalkudni. És mivel azt tette, ami az álma volt, és mivel azt tette, amit ő a legjobban tudott tenni, ezért ő boldog ember volt. Nézzétek, tudom, hogy ennél több értelmű szó mára már nem is létezik, mint boldogság. Mindenki azt ért bele, amit akar, mindenki úgy értelmezi, és onnan vizsgálja, ahonnan akarja. Sokan már legyintenek is e szó hallatán, hogy ja, persze, boldogság, igen, meg kék madár, tudjuk, de ilyen már csak a mesékben van. Én azt gondolom, hogy aki tényleg szeretne erről igazán mélyen tudni, az ne legyintsen e szó hallatán, hanem igenis higgye mindenek felett, hogy létezik ilyen. És aki pedig szeretne olvasni erről, annak pont a Filippi levelet ajánlom. Nem hosszú, pusztán 4 fejezet. De olyan gondolatok vannak benne, amik teljes világosságot hoznak a boldogsággal kapcsolatban. Én most ebből a levélből egy gondolatot szeretnék körbejárni. Ami hiszem, hogy nekünk keresztényeknek a legszebb ajándékunk, segítségünk lehet a boldogsághoz, és ezt egy tételmondatban így fogalmazom meg. Ha keresztény emberként boldog akarsz lenni, akkor minden problémádat meg kell tanulni az Isten nézőpontjából nézni. Mi van? Még egyszer mondom. Ha boldog akarsz lenni keresztény emberként, meg kell tanulnod minden problémádat az Isten nézőpontjából nézni. Mit jelent ez? Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy az összes problémánk és bajunk az életben az abból fakad, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elterveztük. Pont. Hogyha minden probléma gyökerét meg akarod találni, akkor ezt ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni. Gondold végig az eddigi életedet. Mik voltak a legnagyobb problémák, miken problémáztál a legtöbbet, mik okoztak a legnagyobb nehézséget, hogy átlép rajtuk. Pont az ilyen alkalmak és események, amikor nem úgy alakult, ahogy azt eltervezted. Lehet, hogy a legszebb célok voltak kitűzve magad elé. Önzetlen voltál, és nemes, és a cél is az volt, amit kitűztél, de mégsem úgy alakult a dolga, hogy eltervezted, ezért csalódott lettél, ezért felháborodott lettél, ezért okoltad a világot, meg az Istent, hogy nem figyel, hogy miért engedte. Hányszor hallom ezeket a mondatokat, annyi tervem volt. Aztán jött ez a betegség, és mindent felülírt. Hallottam milyen mondatot is, konkrétan emlékszem, már eljegyeztem a kedvesemet. Aztán az esküvő előtt, mikor vittük ki a meghívókat, baleseteztünk és meghalt. Aztán örök hűséget fogadtam, komolyan is gondoltam, mégis ennek ellenére szétváltunk. Aztán azokra a mondatokra is emlékszem, hogy mindenemet feláldoztam egy jó ötlet megvalósulásaért, egy jó célért, és aztán semmi nem lett belőle. Ugye, hogy mindennek a gyökere ez? Van egy elképzelésem, van egy tervem, hogy hogyan kellene működni, hogy a világnak is hogy kéne viselkedni velem szemben, és amikor ez nem működik, akkor csalódott leszek, reményt vesztett leszek. Pál apostol, amióta a damaszkuszi úton megfordult, egyetlen egy gondolat lebegett a szemei előtt, Rómába eljutni, és ott prédikálni. Hiszen Róma volt az akkori világ közepe. Róma volt a római birodalom fővárosa. Hát miért kellene erőt és energiát pazarolni kisebb, ma már talán kihalt települések, gyülekezetekben a plántálásra? Hát menjünk el a fővárosba, így hirdessünk igét ott, beszéljünk az Istenről ott. Hát hogy lehetne nagyobb hatás az ige hirdetések, ha nem ott, ahol a legtöbb ember van? Hol lehetne a dolgok sűrűjére igazán nyomatékot helyezni, ha nem pont Rómában? Ezért Pál minden álma az volt, hogy eljusson Rómába. És ott hirdesse. Lehet, hogy pont azt is már elképzelt, hogy a Kolosszeum közepén ott áll és beszél, és hirdeti az Isten igéjét. Szép cél volt. Szép. Szent cél volt. Szent. Eljutott álmai helyére? El. Csak éppen nem úgy, ahogy tervezte. Ugyanis az apostol ezt a levelet, a Filippi városában élő gyülekezethez írott levelet éppen a börtönből írja, méghozzá egy római börtönből. Ismerjük a történetet, mármint hogy le van írva, és ismerhetjük a történetet. A rossz akarói összefogtak ellene, és csak úgy menekülhetett meg a haláltól, hogy ő, mint római állampolgár, a császár törvénykezését kérte ügyében, úgy mondták ezt akkoriban, hogy a császárra appellált, éppen ezért nem hirdettek akkor is ott ítéletet, ez akkor megmentette az életét, hanem szépen hajóra tették és elküldték Rómába, mint fogoly. Ismerjük az apostolok cselekedeteiről írott könyve, milyen kalandos, viszontagságos út volt, hajótöréssel, őslakosok közé, szigeten, partot éréssel, és sorolhatnánk az izgalmasabbnál izgalmasabb helyzeteket, le van írva, el lehet olvasni. Fogolyként érkezik meg a hőnáhított városba, az örök városba. Hát ez minden csak nem az, ahogy eltervezte. Hát ez minden csak nem az, ahogy ő megálmodta. Itt ülök a börtönben, mondhatná. Ráadásul tudjuk, több mint 2 évet ült. Igaz, Rómában, rendben, de hát valahogy nem így képzeltem. Na hát ilyenkor azért egy jól nevelt ember minimum összeomlik, nem? Hát ilyenkor minimum illik összeomlani, illik kiborulni, illik háborogni, illik másokat és az Istent hibáztatni. Hát hogy történhetett ez? Hát én ezt nem így akartam, nem így képzeltem. Én Rómát nem alulról akarom látni a börtönből. Én Rómába dicsőségért mentem volna. Igaz, nem az enyémért, az Istenért. Tehát semmi nem úgy alakult, ahogy elterveztem. És mit csinál az Isten embere a börtönben? Azt, amit előtte is. Megpróbálja az őt érő eseményeket az Isten nézőpontjából nézni. Leveleket ír. Az Új Szövetség könyveinek jelentős része ott született meg abban a börtönben. Fogságban. Így talán már érthető az első mondat, amivel kezdtem a felolvastást. Szeretném, ha tudnátok, drága testvéreim, hogy minden, amit velem történt, az az evangélium terjedését segítette. Erről tesz bizonyságot, bár én nem így képzeltem, nem így terveztem, mégis ez történt. A börtönben arra volt kényszerítve ez az ember, hogy nyugton legyen. Az az ember, aki előtte mindig jött, ment, szervezett, alapított, plántált, erősített, szidott, ha kellett. Arra volt kényszerítve, hogy 2 évet ott üljön a börtönben. És ennek az eredménye lett az Új Szövetség nagy része. Hát kíváncsi vagyok, minek lett volna nagyobb hatása, hogyha az ő álmai beteljesednek, és ott prédikál a város közepén, mondjuk hallja 1-2 ezer ember, mondjuk abból megfogadja 10-20 ember, vagy pedig, ha nézzük ezt, az ő leveleit az elmúlt 2000 évben milliók és milliók olvasták, milliók és milliók számára hozta el a Krisztus ismeretét, pedig ő nem így tervezte. Hogy is mondtuk? Ha boldog akarsz lenni, minden problémát meg kell tanulni az Isten nézőpontjából nézned. És azt gondolom, ha valamit, akkor Pál ezt a leckét nagyon megtanulta. Mert minden dolgunkat csak 2 nézőpontból nézhetünk. Egy emberi nézőpontból, és az isteni nézőpontból. Az első csak a jelenlegi tényekből tud kiindulni, éppen abban, amiben vagyunk, illetve a már megszerzett eddigi tapasztalataimból tud kiindulni. Az emberi nézőpont csak arra képes, hogy az eddigiből következtessen a jövőre. De mi van, ha az eddigi csak szomorúság és tragédia volt? Akkor nehezen tudok optimistán a jövőbe tekinteni. Akkor nehezen tudok egy kudarcot úgy értékelni, hogy nem baj, csak várjuk ki a végét, majd biztos ebből is lesz valami jó. A másik nézőpont azonban, és figyeljétek meg az ilyen embereket, akik az isteni nézőpontból próbálnak értékelni, azok sokkal nagyobb távlatokban gondolkodnak. Mintha egy sokkal nagyobb képet látnának, mint amit azok, akik emberi nézőpontból vizsgálódnak. Viktor Frankl nevét talán hallottuk, nagyon híres és nagy életművet hátrahagyott pszichiáter volt a II. Világháború idején, zsidó származású pszichiáter, és mint ahogy közvetlen családtagjai és barátai, ő is elkerült a náci haláltáborba, egész családja, barátai odalettek, és az egyik könyvében leírja az egyik emlékét, ami meghatározta további életét. Azt mondja, jött egy nap, amikor ott állt a gestapo előtt, anya szült meztelenül. Elvették még a rabruháját is, elvették tőle még a jegygyűrűjét is. Ott állt, teljesen megüresítve, megszégyenítve, reménytelenül. És azt írja, hogy egyszer csak, mint valami robbanás, hirtelen rájött valamire. És azt mondja, egyetlen dolgot nem tudnak elvenni tőlem még a nácik sem, a választást, hogy hogyan fogok mindenre reagálni. Ezt nem vehette el tőle senki. És számára ez a felismerés az egész további életét meghatározta, erről vall ebben a könyvében. Pál a börtönben van, szószék helyett. És ott van a kezében a döntés, hogyan fog erre a helyzetre reagálni. Semmi nem úgy alakult, ahogy eltervezte. És ő hozott egy döntést, megírta a leveleit, és még egy dolgot csinált. A császár foglyaként Pál hozzá volt láncolva egy börtönőrhöz a nap 24 órájában. Ezek a börtönőrök 4 óránként váltották egymást. Egy rövid kis fejszámolás. 2 év alatt a börtönben 4380 alkalma és lehetősége volt bizonyságot tenni a benne élő Krisztusról. Ki is volt valójában fogoly akkor? Ki is volt kihallgatásom valójában akkor? Igaz, ez nem Pál terve volt, de az Isten terve az elejétől a végéig, és ennek pedig volt egy olyan eredménye, amiről az elején felolvasott szakasz végén hallhattunk. Ez mondja ugyanis el, ez a vers, hogy ez alatt a 2 év alatt a sok száz és ezer elmondott bizonyságtétel a hozzáláncolt katonákhoz, meg azokhoz az emberekhez, akik őt ott körülvették, egészen a császári udvarig lettek keresztyénné és hívővé emberek. Ezt írja le, amikor arra utal, köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Testvérek, azt valószínű ő sem gondolta annak idején, hogy ha ő majd Rómában igét fog hirdetni, akkor egészen a császári udvarig, egészen a legmagasabb szintig fognak eljutni az örömüzenet igéi. És ez történt. Azért, mert megtanulta az életét egy isteni nézőpontból vizsgálni. Valahányszor valami problémád van, ami elkezd lehúzni. Azt kell tenned, amit Pál tett. Tanuld meg az Isten nézőpontjából nézni az életedet, és tedd fel ezt a kérdést, mit tesz Isten? Ne azt, hogy mit fog tenni, hanem azt, hogy mit tesz, mert munkálkodik, mert megígérte, hogy munkálkodik, érted. Mit tesz Isten most ebben a helyzetben? Nekem fogalmam sincs. Nem úgy alakult semmi, ahogy elképzeltem. Nem a terveim szerint történt. De Isten most is munkálkodik, értem. Tedd fel a kérdést. Mit tesz Isten? valahányszor valami problémád van, ami elkezd lehúzni, tedd azt, amit Frankl tett. A helyzete értékelésének a jogát megtartotta önmagának. Úgy döntött, hogy nem fog beleőrülni. Úgy döntött, hogy nem fog belehalni ebbe. Ugyan kikényszeríthet arra, hogy hogyan értékelj egy veled történt eseményt. Ki? Vedd észre. Istenben hívő emberként mindig számíthatsz a többre, a hatalmasabbra, az erősebbre, az Istenre, annál, amit éppen akkor van. Vedd észre, mindig van a kezedben valami, mindig van lehetőséged valamit tenni, ha más nem, akkor elkezdesz másképpen gondolni arra a helyzetre, amiben éppen vagy. Elkezded az Isten nézőpontjából vizsgálni azt a helyzetet, mert vedd észre, te döntöd el, hogy az, ami éppen van, ami megmaradt, az halott és reménytelen, vagy élő és reményteljes. Végezetül élt egyszer egy bölcs ember, akit nagyon szerettek a hazájában az emberek. De ennek az országnak volt egy gonosz herceg, aki roppant irigy volt erre a bölcs emberre, irigyelte tőle az emberek szeretetét, de ő gonosz volt, hát persze, hogy nem szerette senki, egész életét azzal töltötte ez a gonosz herceg, hogy valahogy lejárassa ezt a bölcset. Végül ki is dolgozott egy tökéletesnek tűnő tervet. Holnap, mondta magában a herceg, amikor az öreg kimegy a piac térre, hogy szóljon az emberekhez, én is ott leszek. Egy galambot fogok a kezemben tartani. És azt mondom a bölcsnek, no te tudós férfiú, mondd meg nekem, ez a madár, amit a kezembe tartok, élő-e vagy holt? Ha azt mondja holt, kinyitom a kezemet és engedem elrepülni. Ha azt mondja élő, gyorsan kitekerem a nyakát és engedem lehullani élettelenül a kezemből. Mindkét esetben bolonddá teszem a bölcset. Eljött a másnap, a herceg már jókorán kiért a piac térre, jóval a bölcs megérkezése előtt ott volt, alig tudott egy helyben állni. Türelmesen, de roppant izgatottan kivárta egy szegletben, amíg megérkezik a bölcs, elkezdett beszélni. Akkor a herceg kivette a galambot a kalitkából, és mindenki számára hallhatóan oda kiáltott, hé, te bölcs, figyelj ide, szeretnék feltenni neked egy kérdést. Ha erre válaszolni tudsz, tényleg bölcs vagy. Ez a madár, amit a kezembe tartok, élő-e vagy holt? A tömeg elcsendesedett, és minden szem a megszólított ember felé fordult. A bölcs várt egy kicsit, majd először az emberekre. Utána a hercegre nézett, és azt mondta. Az, amit éppen a kezedben tartasz, olyan, amilyennét teszed. Nem tudom, mi van most éppen a kezedben. Nem tudom, milyen gondolatok. Nem tudom mindenkiről, hogy éppen milyen élethelyzetben van. De egyet ez alapján kimerek jelenteni. Az, hogy ami a kezedben van, ami most éppen veled van, ami most éppen a birtokodban van, az reménységet vagy reménytelenséget fog hozni, az egyedül rajtad múlik. Adjon Isten nagy bölcsességet neked, hogy megtanuld az életedet, az Isten nézőpontjából vizsgálni, mert akkor egyszerre csak kitágul a kép, és olyan dolgok is valósággá válnak, amit innen emberi nézőpontból nézve nem is gondoltál volna. Így lesz. Amen.